Sanda sa gyünk el imádságra. Köszönjük, Urunk, azt, hogy Te élsz, és a mai nap egy újabb örömünnep, ahol veled, mint élővel, mint az életünkbe belépővel, mint velünk, rajtunk dolgozni, munkálkodni akaróval lehet újra találkozni. Köszönjük azt neked, hogy a mai istentisztelet elsősorban azért lehetséges, mert Te élő Krisztus vagy, aki keresed a találkozást, adni akarsz ma is a tiédből, gazdagítani akarod azokat, akik az életüket neked adták. De gondod van azokra is, akik még nem döntöttek így, akik még nem tudták kimondani azt a várva várt szót. Köszönjük azt, hogy valamennyünk élete a te kezedben van, és most miközben előtted állunk, ezért is hálát adhatunk neked. Visszatekintünk az elmúlt hétre, és neked köszönjük meg azt, hogy te adtál nekünk erőt terheink, nehézségeink hordozásához, adtál ugyanúgy erőt munkánk végzéséhez, ott voltál akkor, amikor már-már elfogyott belőlünk, és köszönjük azt, hogy sok nehéz helyzetben tapasztalhattuk meg azt, hogy te mellénk álltál, figyelmeztettél, megállítottál, kiigazítottad a mi lépteinket. És köszönjük, hogy úgy lehetünk ma is együtt, hogy erre vágyhatunk. Hogy nekünk olyan találkozásunk legyen veled, ahol az utak megváltoznak, ahol a lépteket kiigazítod, ahol megtöltesz a tiédből. Úgy jövünk hozzád, mint akik tudjuk, hogy szűkölködünk sok mindenben. Köszönjük, hogy nálad megváltozhat az, amiből olyan kevés van nekünk, kaphatunk többet újra, vagy rád figyelve, gazdagodhatunk úgy, hogy aztán többet tudjunk adni magunkból. Köszönjük, hogy nálad így lesz mássá a türelem. Lesz belőle több. Lesz egyáltalán valami belőle ott, ahol semmi nincsen. De köszönjük azt is, hogy nálad megkészül a bocsánat. És aki oly régóta vágyakozik arra, hogy kimondják a szót, hogy elengedem, az általad, a te munkád által meghalhatja. De köszönjük azt is, hogy a mai délelőttön te olyan újabb lehetőségeket kínálsz, amelyekkel sokszor nem tudunk eléggé számolni. Sokszor leszűkül az életünk. Nem látjuk, hogy te hogyan akarsz gazdagítani, a kapcsolatainkat hogyan őrzöd, vigyázod. Arra kérünk, atyánk, hogy jöjj és a te igéden keresztül szólj úgy hozzánk, hogy újra rádöbbenjünk arra, hogy nekünk sokkal több adatik, mint amivel rendszerint számolunk a hétköznapokban. Nyisd meg az igét előttünk, hadd tudjunk abból meríteni. Köszönjük, hogy imádságot meghallgató Istenünk vagy, és itt vagy közöttünk ma is. Amen. A 164. énekünknek énekeljük a második szakaszát, és ezzel készüljünk az ige hallgatására. 164. énekünk második szakasza így kezdődik, Szent igédnek világát tündököltesd lelkünkben. Kedves testvérek, két ige szakaszt olvasok. Az első a Mózes 3. könyve 5. részének 21-től 26-ig terjedő versei, a második pedig a Lukács szerinti evangélium 19. részének a 8. verse lesz. hogy Isten miképpen akar megszólítani bennünket a nevezett igehelyekről, a Mózes harmadik könyve 5. részének 21. versétől kezdődően, és majd azt követően a Lukács szerinti evangélium 19. részének a 8. verséből. Hallgassuk ezeket figyelemmel és nyitott szívvel. Ha vétkezik valaki, és hűtlenséget követel az Úr ellen azzal, hogy eltagadja honfitársának a rábízott, vagy kezébe adott, vagy attól elrabolt holmiát, vagy zsarolja honfitársát, vagy ha elveszett holmit talál, és eltagadja azt, sőt, hamisan esküszik, csak egyre is mindezek közül, amelyeknek az elkövetésével vétkezik az ember, ez történik. Mivel vétkezett és adóssá lett, térítse meg a rablott holmit, amit elrabolt, vagy a zsarolt összeget, amit kizsarolt, vagy a rábízottat, amit rábíztak, vagy az elveszett holmit, amit talált, vagy amire nézve hamisan esküdött, mindazt fizesse meg teljes értéke szerint, de tegye hozzá az ötöd részét, és adja oda annak, akit megillet, a jóvátételi áldozat napján. Jóvátételi áldozatul pedig vigyen az Úrnak a nyájból egy hibátlan kost, fölbecsültetve jóvátételi áldozatul a paphoz. Ha így a pap elvégzi érte az engesztelést az Úr előtt, akkor bocsánatot nyer, bármit cselekedett is, amiben vétkessé vált. És a Zákeus történetéből egyetlen igeverset olvasok. Zákeus pedig előállt, és ezt mondta az Úrnak. Uram, íme vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza neki. Eddig tart az írott ige, kedves testvérek. Mit kezdjünk a konfliktusainkkal? Miben léphetünk, ha egyszer megtört a kapcsolat? Milyen lehetőségünk van az elromlott kapcsolatok helyreállítására? Ma is ezekre a kérdésekre keressük a választ. És előjáróban hadd emlékeztesselek néhány gondolatra az ezelőtt 2 héttel elhangzott igehirdetésből. Akár sértett, akár sértő, mindkét állapotnak van nehézsége. És mindkét oldalon a barikád bármelyik felén áll az ember, sértő vagy sértett, ugyanúgy dolgoznia kell. Önmagán és a kapcsolat helyreállítása. Tehát mindkét oldalon van tennivaló. És egy másik gondolat, amit szeretnék felidézni, van olyan, hogy a bocsáss meg nem elég. Nem elég ahhoz, hogy a másik el tudja engedni a sértésből fakadó fájdalmat. Ma ezzel folytatjuk. Mit tegyek akkor, ha a bocsáss meg nem volt elég? A rövid válasz a kérdésre ez. Próbáld meg jóvá tenni. Próbáld meg helyrehozni. Próbáld meg a másikat kiengesztelni, vagy kárpótolni azért, ami őt érte. Csak hogy rendszerint tudjuk, hogy a rövid válaszok nem segítenek az életünkön. Időnként lekerekítik a nagy, bonyolult folyamatokat, de azért mégis szükségünk van egy kis biztatásra, buzdításra, belelátásra abba, hogy mi minden adatik nekünk még lehetőségként azon túl, hogy kimondjuk ezt a bűvös szót, a sokszor gyomorgölcsel fogösszeszorított mondatot, bocsáss meg neked. Hajlamosak vagyunk arra, hogy leragadjunk ott, hogy megtörtént a bocsánatkérés. És már ez is önmagában nagy belső harccal jár rendszerint együtt, nem megy könnyen, de nem ritka, hogy a sértő fél azzal menti fel magát, hogy ő bizony kimondta. Én kimondtam, bocsánatot kértem, innentől kezdve, szoktuk ezt mondani, rajtad áll, a te dolgod. Vajon ilyen egyszerű lenne? Egyszerű elintézni annyival, hogy bocsáss meg, elintézhetjük ennyivel a másik fájdalmát? sofőrként szabályosan közlekedsz. És valaki figyelmetlenségből, vagy gyorshajtásból, vagy szándékosan, tegyük fel, összeütközik az általad vezetett autóval. Hallod a csattanást, érzed az ütést, repülnek az üvegszilánkok feléd, aztán csend lesz, megállapítod, hogy ki tudsz szállni a kocsiból, és ki is szállsz. Nézed a kárt, a kocsit, önmagad, a másik is kiszáll, odajön, elhadar egy bocsásd meget, és azzal visszaül a kocsiba, és elmegy. Ez a megszokott, nem? Ez a normális. Vagy mégsem így lenne? Nem ehhez vagyunk hozzászokva. Ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy egy balesetet követően a másik időt tölt el. Megállapítatik a kár. És aztán valamilyen formában rendezik is a kárt. Vagy odaadja a biztosítást, igazoló iratokat, vagy nyilatkozik arról, hogyha nincs biztosítás, ami törvénytelen jelenleg, akkor majd valamilyen formában ő maga kártéríti azt, aki kárt szenvedett. Kedves testvérek, ha egy közúti balesetben normális az, hogy a kárt elszenvedő felet kártérítik, ott, ahol kapcsolatokban szenvedünk kárt, vagy a kapcsolat miatt személyes sérelem és kár ér bennünket, ott miért lépünk túl könnyen a másik megkárosodása? Nem természetes az, hogy balesetet követően valaki csak úgy elhúz. Rendszerint az ilyen embert a rendőrség szokta előkeríteni. És mégis sokszor a házasságban, a munkahelyen, vagy máshol egy-egy sértést követően megfordulunk és elmegyünk, és magára hagyjuk a másikat. Ahogy az is megszokott, hogy időnként még egy bocsásd meget elmormolunk, de hogy tegyünk azért, hogy a kapcsolat helyreálljon, hogy belemenjünk a másik sebeibe, fájdalmába, erre már sokkal ritkábban kerül sor. Arra pedig, hogy tettekkel vagy anyagiakkal kárpótoljuk az elszenvedett fájdalomért, arra talán még ritkábban. Amikor Jézus a kapcsolatok rendezésének a kérdéséről beszél, nem egy alkalommal, hanem többször is az adósság képét használja. Az adósságét, igen, jól hallottuk. Ott, ahol a kapcsolat megtörik, ott, ahol bántás történik, ott Jézus szerint kialakul egy adósság. Az adósság már pedig úgy jó, ha rendezve van. Ha nem marad meg, ha eltűnik, ha vállalt kötelezettséget az ember teljesíti, vagy vállalja a felelősséget azért, amit mondott, vagy amit tett. Amikor valaki megbánt, rendszerint megjelenik egy belső érzés. Annak az érzés, hogy az illető tartozik neked. A rossz egy kötelezettséget, egy adósságot, egy kárt eredményezett. Akit megbántottak, rendszerint egy belső nyomást érez, hogy fizesse meg a másik a tartozást. Rendszerint, vagy elég gyakran, visszabántva hajtjuk be a tartozást. Ha sértett, akkor én is megsértem. Ha ő mondott valamit, akkor én is mondok valamit. Ha ő megtette, akkor nekem is jogom van hozzá, és meg is teszem. Vagy, ha nem így az enyhébb vagy keményebb bosszú útját választjuk, akkor sokszor várjuk, hogy majd az idő elintézze. Az Isten majd megfizet neki, mondjuk magunkban, és ezzel felülkerekedünk a sértésen, a bántáson. Majd eljön az ő ideje, mondunk miért. És emögött is egy kissé ez a várom, hogy aztán majd megbosszulja az élet őt, vagy az Isten azért, amit velem elkövetett. Ezt, hogy a másik tartozik, és köteles valamit tenni értem, ezt az érzést mindenki ismeri, akinek már komolyabb bántódásban volt része. És csak azt tagadja, aki nem kapott eddig az élettől túl nagy sebeket. De a túloldalon is megjelenik az adósságérzet. Annak a szívében, lelkében is ott van, aki sértőként lépett fel. És valamennyien ismerjük ezt is, hogy akkor, amikor a másikat megbántjuk, ott van egy belső késztetés, hogy menj, tedd jóvá, intézd, hozd helyre, valamit adjál kárpótlásul neki azért, amit miattad szenvednie kellett. Mindkét oldalon ott van az adósságérzet. Nem véletlen ez a belső érzés, ahogy nem véletlen az sem, hogy Jézus az adósságról beszél ott, amikor megbocsátásról kérdezi őt a tanítvány, vagy akkor, amikor a kapcsolatok intézésének a hogyanját akarja elárulni az ő tanítványainak. Minden bűnnek van egy megkárosító hatása. A bűn nem csak önmagában létezik, él, nem csak egy tett, nem csak egy szó, hanem kárral jár együtt. Van a sértő szónak megkárosító hatása, mert elveszi a másik önbecsülését, elveszi az örömét, a békéjét. Hányszor történik ez meg a hétköznapok során? Egy szó, egy mondat ki tudja mozdítani a másikat a belső biztonságából és békéjéből. A másik háta mögött terjesztett rágalomnak is van megkárosító hatása. Mert elveszi a másik ember megbecsültségét. És hányszor hangzik el rágalom, rossz a másikról a háta mögött. Nem is tudja, nem is számol azzal, és mégis kár érte. De megkárosító hatása van a másik bizalmával való visszaélésnek is. Amikor megbízok valakiben, akkor bizony sok mindennel megajándékozom, és ott, ahol visszaélnek a bizalmammal, ott ezt a megajándékozottságot utasítják el. Megkárosító hatása van a be nem tartott házassági esküdnek is. Ott, ahol valamelyik fél csak egy gondolat erejéig vagy tettek erejéig kitáncol az esküből, ott bizony megtörik a kapcsolat. Valamennyien ismerjük ezt, ha nem is a személyes életünkből, de mások életéből. Tehát minden bűnnek van megkárosító hatása. És ezzel nem számolunk eléggé. Ahogy a jóvátétel lehetőségével sem. De mi a jóvátétel? A jóvátétel az, amikor felvállalom annak a felelősségét, hogy valamit tettem a másikkal. Hogy ellene tettem valamit, nem csak vele. Hogy kárt okoztam neki. És vállalom a tettemért a felelősséget, hogy a tévedésem, a szavam, a cselekedetem vagy a mulasztásom hatása megszűnjön. Mert nem lehet meg nem történté tenni az eseményeket, nem lehet visszatekerni az idő kerekét, hogy aztán megváltoztassuk a sértő szót, vagy a másikat megkárosított tettünket. De igenis, annak érdekében tehetünk, hogy megváltozzon az, amit korábban mi magunk okoztunk. A felebarát megkárosításának a törvényét hallottuk az alapigében, illetve Zákeus történetéből egyetlen mondatot. Mire tanít a jóvátétel és a megkárosítás törvénye, és mire tanít bennünket Zákeus története? Hadd emeljek ki két fontos üzenetet. Aki vétkezett, annak az ószövetségi törvény szerint meg kell téríteni a kárt. És ennek több komponense van, amit hallottuk. Van egy olyan komponense, ahol vissza kell állítani az eredeti állapotot. Az ellopott állatot, a talált tárgyat, amit eltagad az ember, meg kell térítse. De van egy olyan komponense is ennek, egy olyan része, ami ezen felüli. Az ószövetségi törvény szerint még hozzá kell tenni 1/5 az értéknek, a kárnak, és azt is oda kell adni jóvátételként, mert ugye a másik nem csak az eredeti állapotába kell visszakerüljön, de valamit kell érezzen kompenzálásként azért a fájdalomért, sértettségért, amiben része volt. És ha figyeltünk az igére, akkor azt is hallottuk, hogy van egy olyan része ennek a jóvátételnek, amit az Istennel kell megélni, ami az én személyes, belső lelki működésemre van hatással, és az Istennel való kapcsolatomra. Ez a minimum. És Zákeus életében azt látjuk, hogy a minimum fölött még van több is. Mert Zákeusnál arról hallunk, hogy ő nem a törvény által előírt egyötödöt csapja hozzá a jogtalanul elvett pénzhez, hanem annál sokkal többet. A vagyonom felét a szegényeknek adom, mondja Jézusnak. És ha valakitől valamit elvettem, hajlandó vagyok a négyszeresét visszaadni. Nem csak egyötödel, nem csak 20%, hanem 300%-kal szaporodik meg a Jézussal való találkozás után az, amit Zákeus hajlandó odaadni. Hogy vagyunk ezzel, kedves testvérek, mi magunk? Egy rabszolgaságból szabadult nép kapja Istentől a jóvátétel törvényét. Miért volt erre szükség? Miért olyan fontos ez? Azért, mert egy olyan népnek, aki hozzászokott a megkárosításhoz, és ahhoz, hogy az ellen, hogy elvegyenek tőled, nem sokat tehetsz, meg kell tanulnia azt, hogy a normalitás az más. Rabszolgaként ahhoz szokott hozzá Izrael népe, hogy tőle el lehet venni azt, ami az övé, mert neki semmilyen nincsen. Mit elbír a rabszolga? Az élete fölött sem rendelkezhet. Nem, hogy a vagyontárgyai fölött, a becsülete fölött, a fájdalma felett. Minden el az Ura rendelkezik. És joga van az Úrnak bármit elvenni tőle, ahogy ahhoz is joga van, hogy semmit ne adjon cserébe. Éppen ezért, amikor kikerülnek a rabszolgasság alól, meg kell tanulni azt, hogy másképp működik az Istennel együtt járó ember nép életében az, ami ott, ahol a bűn törvénye diktál, ott eltorzul. Az Istennel együtt járó nép életében nem lehet elvenni a másiktól azt, ami az övé. Nem lehet megkárosítani őt. Tartozol azzal, ha mégis megtörténik ez, hogy visszafizes neki. És ezen felül még kártérítést is adjál. Sőt, ha ezt megengeded magadnak, vagy belecsúsztál ebbe, akkor el kell afelől is gondolkodnod, hogy hogy állsz az Istennel. Miért történhetett meg mindaz? Miért veheted el a másik állatát, vagy a másik földjét, a másik ruháját, a másik pénzét, a másik becsületét, a másik jó hírnevét? Miért vehetted el? Vajon nincs intézni való az Istennel? Akkor, ha ez mégis megtörténik, nem kell feltenni a nagy kérdést, hol romlanak el a dolgaim? Vajon nem igaz erre is az, hogy sokszor életünk egyik félrecsúszásából úgy menekülünk, hogy belecsúszunk egy másikba? Sokszor a rossz lelkiismeret késztet menekvésre, és leszünk ott bántokká, elragadokká, eldevők ki, ahol nem kéne. Bántanak bennünket a munkahelyen, klasszikus példa, és hazamegyünk, és a család látja kárát ennek. Mert amit ott kellett volna mondani, azt ott nem mondtuk el. De otthon a feleségnek, a férnek, a gyermeknek el lehet mondani. Vajon az ő kárukat ki fogja megtéríteni? Az a kapcsolat, ami elég biztonságos ahhoz, hogy ott kimond azt, amit máshol nem mersz, az vajon elég fontos-e neked? Kedves testvérek, a bibliai jóvátételi törvényből meg kell tanulnunk azt, hogy kárt meg kell téríteni, és az elszenvedett fájdalomnak is ára van. Valaki gyorshajtásban elvesztette az autó feletti kontrollt, és frontálisan ütközött a szembejövővel. Egy kétgyermekes édesapa volt abban az autóban, ami szembejött és szabályosan közlekedett. Frontális ütközés, a kétgyermekes édesapa néhány napon a balesetet követően életét veszítette. Valaki telefonon hívott. Nagyon zavaros volt. Nem igazán értettem, hogy mit akar mondani. Mondta a szavakat, de sokszor kellett visszakérdeznem, hogy jól értem ezt. Annyi kiderült abból, amit elmondott, hogy egy 28 éves fiatalember, és ő volt a baleset okozója. Néhány órával később találkoztunk. Kissé megnyugodva, de még mindig nagyon zaklatottan mondta azt, ami benne volt. Tiszteletes, jöjjön velem. Érzem, hogy mennem kell azokhoz, akiket megkárosítottam. De nincs hozzá egyedül erény, merszem és bátorság. Kell egy támasz, mert ezt a nagy utat egyedül nem tudom megtenni. Elvettem az apát, és tudom, hogy ezt nem lehet csak úgy elfelejteni. Ahogy megbocsátani sem. visszahozni nem tudom, de érzem, hogy valamit tennem kell azért a két gyermekért. Kedves testvérek, ez egy valós, néhány évvel ezelőtt megtörtént eset. Amikor valaki szívében megszületik a gondolat, hogy nem elég az, amit a biztosító fizet a másiknak. Nem lehet csak úgy lepasszolni a felelősséget, átfricskázni egy név nélküli biztosítóháznak, egy személy nélküli intézménynek. Én személyesen vagyok felelős azért, ami a másikkal történt és történik. Ha ilyen nagyobb kérdésekben rendszerint megszületik bennünk az érzék, hogy tennem kell valamit a kapcsolat normalizálása, helyreállása érdekében. Ott, ahol talán kevésbé nagyok a sebek, vajon miért nem érezzük azt, hogy tennivalón van? Miért akarjuk letudni a dolgokat annyival, hogy bocsáss meg, és lépjünk túl rajta? És nem merjük vállalni azt a fájdalmat, ami azzal jár együtt, hogy belemegyek a másikkal a sebeibe. Mert ott, ahol fel kell mérni a kárt, ott, ahol meg kell vizsgálni, hogy mi is történt pontosan, ott manapság ez történik, hogy engednem kell, hogy a másik belevigyen abba a sebbe, abba a fájdalomba, amit ő megért. Hát valószínű, hogy éppen ettől félünk, hogy érezni kell nekünk is valamit abból, amit a másik érez. És ezért akarunk minél könnyebben túlesni, túl lenni a dolgokon. A jóvátételi törvénynek van egy másik üzenete is. Azután, hogy az ember jóvá tette a másikkal a dolgokat, intéznie kell az Istennel is. Mit üzen nekünk? Az, hogy a jóvátételi törvény utolsó része erre vonatkozik, hogy be kell mutatni az áldozatot. Többek között azt üzeni, hogy Isten a kapcsolatok őrizője, vigyázója. Nem tehetek bármit a mellettem levővel. Ami a kapcsolatban történik, az nem csak a kettőnk ügye, hanem Istenre is tartozik. Fontos számára, te nem akárki vagy, nem bárki vagy, nem egy a sok közül, hanem olyan ember, akinek a kapcsolatát az Isten vigyázza. És akkor, amikor erre hívja fel a figyelmet, hogy túl azon, hogy odafigyelsz a másikra, hogy a konfliktusban tenni akarsz annak érdekében, hogy a másik kára enyhüljön, neked intézned kell a velem való kapcsolatot, és ezt üzeni, fontosabb vagy nekem. Annál, hogy csak úgy túllépjünk a dolgokon, nagyon leegyszerűsítsük azokat. Én vagyok a te kapcsolataidnak az őrizője. Kedves testvérek, az áldozatiságnak az Ószövetségben nagyon nagy jelentősége volt. Emlékeztette Izrael népét minden áldozat arra, hogy rendeznivalód van emberekkel és az Istennel. És emlékeztette őket arra is, hogy úgy szabadultak az egyiptomi rabságból, hogy áldozni kellett valamit, adni kellett azért, hogy a rabság eltűnjön. És ott az egyiptomi szolgaságból úgy mentek ki, hogy az elsőszülöttek fizettek az életükkel Egyiptomban, hogy a fáraó elengedje a rabszolgaságban tengődő népet. És tudjuk azt is, hogy a zsidó családok esetében az elsőszülöttet egy áldozat mentette meg. Annak a báránynak a vére, amit ott a szabadulás éjszakáján le kellett ölni, és azzal meg kellett hinteni az ajtófélfát. Emlékeztette a zsidó népet minden áldozat arra, hogy van adósság, vannak gonosz tettek, de valaki megfizeti az adósságát a kapcsolatok helyreállásának. Tenni kell valamit, és nekünk Isten újszövetségi népének ott van a nagy lehetőségünk, hogy számolhatunk a nagy áldozóval, aki önmaga állt oda, a Golgota keresztjére. Azért, hogy rendezze a kapcsolatot ember és Isten között. És azért, hogy megmutassa azt, hogy élete árán is szeret bennünket, és mi is szerethetjük a mellettünk lévőt. Nem csak kicentízve, kidekázva, kimérve a szeretetünket, hanem sokszor úgy adva, hogy közben sokszorosa lesz annak, amit magunkból kinézünk, amit normális helyzetben odaadnánk. Amire úgy érezzük sokszor, hogy nincs erőnk. Zákeus, miután Jézussal találkozik, messze a törvény fölött adja oda minden megkárosítottjának azt, amit elvett tőle. A négyszeresét. Kedves testvérek, tud az Isten úgy munkálkodni bennünk, hadd legyen ez bátorítású számunkra, hogy olyat is adni tudunk, amit ma még nem látunk. És olyan lehetőségeink is vannak még a kapcsolat rendezésére, amivel eddig nem számoltunk. És íme ma egy újabb lehetőség tárulkozott fel előttünk a kapcsolat rendezésére. A jóvátétel. Éljünk ezzel. Amen. Válaszoljunk a hallottakra. A 414. ének első és második szakaszait énekeljük. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek. Így kezdődik a 414-es ének első szakasza. Urunk, olyan sokféleképpen el lehet vontani az életet, és olyan sokféleképpen lehet ártani a mellettünk levőnek. Köszönjük azt, hogy nem kell nekünk belenyugodni abba, hogy szenvedést vagy kárt okoztunk. Köszönjük, hogy te felmutatod azt, hogy lehet nekünk tenni annak érdekében, hogy az a szenvedés eltűnjön, vagy enyhüljön, hogy a kárt vissza lehet fizetni, vagy valamennyit lehet adni annak érdekében, hogy a másik kevésbé érezze magát megkárosítottnak. És köszönjük, hogy akkor, amikor a mellettünk levő megkárosodásáról van szó, akkor te ebben is nagyon sokféle lehetőséget kínálsz. Lehet nekünk a bocsásd megen kívül mást is mondani. Köszönjük, hogy belemehetünk a másik sebébe. Megkóstolhatjuk azt, amit a szavunk, a bántásunk, vagy a tettünk okozott. És köszönjük azt, hogy te arra buzdítasz, hogy merjük ezt felvállalni. Merjünk belépni, merjünk megtapasztalni valamit abból, ami a másikkal történt. És ezáltal biztosan megváltozik a mi szívünk indulata. Majd könnyebb lesz adni, és talán nem a magunk fukarsága szerint, nem a magunk védelméből fakadóan fogunk majd adni, kicentízve, kidekázva azt, hanem a másik igényéhez mérten, a kárhoz mérten. Köszönjük, hogy miközben ezt a nagy utat megtesszük, miközben bevonódunk a másik megsebződtségébe, ezt nem egyedül kell megtegyük. Légy áldott azért, hogy te ott vagy a kapcsolatok őrizőjeként, minden kapcsolatban harmadik félként. Ott vagy a házasságban, akkor is, amikor szép szavak, dicséretek vagy bátorítás hangzik el. De ott vagy akkor is, amikor ennek az ellenkezője történik. Amikor durva szavak, amikor bántás történik. Köszönjük azt, hogy harmadik félként, mint a házasság őrizője, te arra indítasz, hogy merjük intézni azt, ami elromlott. Lehet, hogy most itt az igét hallgatva olyan adósságaink jutnak eszünkbe, amelyeket évek óta tolunk magunk előtt. Sok minden összegyűlhet a kapcsolatban, a házasságban, amit nem kárpotoltunk. Sok minden összegyűlhet hosszú évek vagy évtizedek alatt, amire nem is gondoltunk. Úgy, ahogy Zákeusnak csak a Jézussal való találkozásban esik le az, hogy ő megkárosítja a mellette levőt. Ugyanígy sokszor nekünk sem tisztul ki a kép, és nem látunk rá arra, hogy egy-egy szavunk vagy tettünk mit kelt a másikban. Nem csak a házasságban szoktunk mi sértegetni, de a testvéri kapcsolatban is. Urunk, olyan sokféleképpen lehet bántani. Arra kérünk, hogy miközben a testvéri kapcsolatainkat rendezzük, mutass rá arra, hogy nem csak feléd kell nekünk tenni, és nem csak veled kell intézni, nem csak tőled kell bocsánatot kérni, hanem lehet nekünk a másikhoz is elindulva valamit enyhíteni abból a sebből, ami benne megszületett. Köszönjük, hogy te így harmadik félként állsz oda szülők és gyermekek kapcsolata mellé is. És köszönjük, hogy ott is te vagy az őriző pásztor, akinek gondod van arra, hogy a szavak és az odaadott szeretet kárpotoljanak bennünket sokszor a fáradtságból, vagy a máshonnan a családba, a házba becipelt feszültségből fakadó sértésekért. Légy áldott azért, hogy sokszor így a családban lehet gyógyulni azokból a sértésekből, bántodásokból, amelyek máshol értek bennünket. És köszönjük neked azt, hogy te így is gondoskodsz rólunk, a mi egészségünkről, a mi lelki jól működésünkről. Arról, hogy ne csak az élet kemény ízét érezzük, hanem azt is, hogy veled, általad ez a kemény íz tompul, enyhül. Légy áldott, mennyei atyánk, azért, hogy Jézus Krisztusban te a kapcsolatok nagy rendezését végezted el, a veled való megtört kapcsolatot állítottad helyre. És köszönjük azt, hogy nem kell nekünk áldozni ma már. Elég az, ha odaállunk eléd, és a mi szavaink áldozatával újra és újra megvalljuk neked azt, hogy bűnösökként rászorulunk a te áldozatodra, Jézus. Urunk, miközben így megyünk tovább, bátorítást és buzdítást merítve a veled való találkozásból, a mi szavaink és tetteink, az általunk okozott sebek jóvátételére, köszönjük, hogy egyúttal azért is imádkozhatunk, hogy te úgy áld meg az elkövetkező hetet, hogy minél több ilyen helyzetet tudjunk elkerülni. Légy áldott azért, hogy te mellénk állsz, féket adsz a nyelvünknek, vagy a tetteinket is kontroll alá vonod. Köszönjük, hogy imádkozhatunk azért, hogy áld meg azokat, akik vizsgák előtt állnak, és így a vizsgaidőszak vége fele közeledve fogytán az erejük. Köszönjük, hogy imádkozhatunk azokért is, akik új munkáshetet kezdenek el. Gyermekekért, akik otthon vannak és fél évet zárnak, és beleuntak sokféleképpen az otthonról zajló online tanulásba. Köszönjük, Istenünk, hogy közösségünk ügyeit is eléd hozhatjuk. Te hozzád imádkozhatunk gyülekezetünkért, és azért, hogy légy közöttünk valahányszor, megállunk előtted. Eléd hozzuk az év elején olyan nagy lendülettel tervezett sokféle programunkat. Te látod azt, hogy kissé megtorpantunk a koronavírus hatására, de szeretnénk és vágyunk arra, hogy gyülekezetű életünk nagyobb lángon égjen. Több mindent megélhessünk, és több mindent kaphassunk, illetve adhassunk egymásnak. Arra kérünk, hogy jöjj és légy úgy mellettünk, hogy ennek az újabb évnek a megtervezése, és majd a megélése, megszervezése mind-mind újra és újra a te kezedbe kerüljön. Így előre tekintve tőled kérünk áldást mindarra, amit terveztünk és tervezünk. És Urunk, most pedig arra kérünk, hogy a mi közös imádságunk végével te hallgass meg azt az imádságot is, amit ezt kiegészítve személyesen neked mondunk el. Amen. Foglaljunk helyet és csendben folytassuk a mi személyes imádságunkkal. Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy ma délelőtt is a Kükülőmenti Bethel-Szent Miklós gyülekezetének gyűjtünk adományokat a szeretetszolgálati külön perseinkbe. Templomuk felújításához szeretnénk mi is gyülekezetként hozzájárulni. Hirdetem, hogy ma délután 6 órától zenés istentiszteletre kerül sor, és többek kérdésére elmondom, hogy majd itt a templom nagy termében fog erre sor kerülni. Jöjjünk, hívjunk másokat is, bátorítsuk a többieket is, a mellettünk élőket az ebbe való bekapcsolódásra. Hirdetem azt is, hogy a folyóirat megrendelőink kifizethetik a hátsó asztalnál a megrendeléseknek az árát. Az üzenet nem a korábban hirdetett 36 lej, hanem 24 lejbe kerül. Az éjféli kiáltás éri megrendelése 74 lej, a hírek Izraelből ugyancsak 74 lej. A református család 10 lejbe kerül, és a famíli folyóirat évi 60 lejbe. A 412. énekünket énekeljük. A 412. ének első és második szakaszát, jöjj mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. Tegyünk vallást a mi hitünkről az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett, Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül. Felment a mennybe. Ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes keresztény Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az ő orcáját feléd, és adjon neked békességet. Amen.